Tehát folytassuk tovább a Máté evangéliumából a múltkor befejezett szakasztól, és a Máté evangélium a 27. fejezetéből a 27. verstől a 44-ig szeretném elolvasni az igét. Az Úr Jézusnak a halálát és a temetését már nem, mert először gondoltam, hogy beleveszem, de túl hosszú lett volna, és ezt a részt szeretném most elolvasni. Tehát még egyszer Máté 27. fejezetéből 27-től 44-ig olvasom az igét, így hangzik. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíbor színű köppenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlé zsidók királya! Aztán leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve, ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot és három nap alatt felépíted, ments meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon most le a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Ez az ige szakasz, igaz, folytatja tovább az Úr Jézusnak a szenvedés történetét, az elítélését. És először azon gondolkodtam, hogy olyan érdekes ez, hogy vannak az életben olyan területek, amelyek titokként vannak előttünk. Titok például akár egy orvosi beavatkozás, vagy egy jogi tárgyalás, azoknak nem feltétlenül szoktuk a részleteit pontosan tudni. Van olyan, hogy orvosi titoktartás, van olyan, hogy lelkészi titok, igaz? És azokat nem nagyon illik kérdezni sem, meg nem nagyon szoktak róla beszélni az emberek. És mégis, ahogyan az Úr Jézusnak a történetét olvassuk, itt a titok az napfényre jön, világossággá válik. Hiszen azt mondja az ige, hogy nincs olyan titok, amelyik napfényre ne jönne. És talán Istennek a szent lelke, vagy Istennek a szelleme fontosnak tartotta azt, hogy ennek a bírósági tárgyalásnak, vagy az elítélés menetének tulajdonképpen minden egyes apró részletét pontosan tudjuk. Pedig nem feltétlenül voltak ott a tanítványok minden egyes mozzanatnál, mégis pontosan tudjuk, hogy mi történt az Úr Jézussal. Miért? Azért, mert nyilvánvalóan Isten úgy látta jónak, hogy ennek keresztül, ezen keresztül is jobban megismerjük az Úr Jézusnak a személyiségét, azt, hogy mit tett értünk, azt, hogy mit vállalt értünk. És annak, amikor egy-egy ember életének esetleg egy-egy eseményét nem tudjuk pontosan, az Úr Jézusról, ami lényeges, azt mind végig leírja a Szentírás. És tudjuk, hiszen az ige beszél arról, hogy vannak olyan részletek, vagy vannak olyan dolgok, amelyek nem lettek leírva, de azok nem is lényegesek. Se az üdvösség szempontjából, se a mi örök életünk szempontjából, viszont ami leírattatott, az nekünk mindenképpen fontos. Jézusnak az elítéléséről szól ez a rész is, és láttuk azt a múlt alkalommal, hogy Pilátus szerette volna megmenteni Jézust. Pilátus nem volt elfogult ember. Igaz, tehát ő gyakorlatilag a római birodalomnak a képviselője volt, és önállóan hozhatott döntéseket, nem volt egy független bíró. Rómának az érdekeit védi, és miután a zsidók hoztak egy érvet, igaz, ezt olvastuk a múlt alkalommal, hogy Isten fiává tette magát, a Mózes könyveiben olvasunk erről, előttem volt egy ige a Mózes harmadik könyvéből, azt mondja itt a Mózes 3:24-16, aki az Úr nevét káromolja, az halállal lapoljon. Irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség, akár jövevény, akár benszülött, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét. Tehát a zsidóság, a farizeusok, az írástudók így fogták fel, hogy az Úr Jézus, igaz, arról olvastunk a múlt alkalommal, hogy Istennel egynek mondta magát, vagyis Istennek mondta magát. Vagyis, ha ezt tette, akkor az ő szempontjukból káromolta Istennek a nevét, ezért meg kell halnia. Egy valaki nem tehette ezt, és tudjuk nagyon jól, hogy az Úr Jézus volt az, aki valóban Isten fia volt. Ő nem káromolta, ő szentnek tartotta a mennyei atyát. És az, amit ők fogtak fel, vagy amit ők értettek ebből, az egy óriási tévedés volt. Pilátus szerette volna megmenteni Jézust. Ezért mondja azt, hogy nem találok benne semmi bűnt, mert azzal a szándékkal hozták a bíróság tagjai, a főtanács, az Úr Jézus Pilátus elé, hogy olyan bűnöket mondott, ami politikai jellegű. És ezért meg kell feszíteni, ezért meg kell halnia. És nagyon jól tudjuk, hogy Pilátus szeretett volna kibújni ez alól, a felelősség alól. Ráadásul, amikor azt mondják, hogy Isten fiának mondta magát, akkor az ő szempontjából, tehát Pilátus szempontjából, ő valami Isten félét látott Jézusba, és megijedt, félt. És amikor azt mondják, még egy részlet az előző alkalomból, hogy akkor te nem vagy a császárnak a barátja, ez már egy olyan indok volt, amire Pilátusnak lépnie kellett. Tudnélik, ebbe az időszakban 14-től 37-ig Tiberius, vagy Tiberius volt a császár, és annyira féltette a hatalmát, hogy ez a kifejezés, ha valakiről azt mondták, hogy te nem vagy a császárnak a barátja, az majdnem egyet jelentett a gyilkossággal. Mármint aki ezt vallotta, ezt mondta, azt a császár könyörtelenül, kegyetlenül kivégeztette. És ezen még túl is mennek ilyen értelemben a főpapok, igaz, mert azt mondják, hogy nekünk nem királyunk van, hanem császárunk van. És ez óriási kijelentés volt. Vagyis ezzel azt mondták, hogy nekünk nem kell a függetlenség. Pedig ezért harcoltak a nemzeti függetlenségért. Sőt, vallási szempontból gyakorlatilag a messiást utasították vissza ezzel. Tehát ezek nagyon fájdalmas kijelentések voltak, de ebből a szempontból Pilátus tesz még egy megmentési kísérletet, és erről olvasunk ebben a részben, illetve hát kapcsolódik ez még az előzőhöz is, végül is egy egységről volt szó, vagy egy egységről van szó, mégpedig elhatározza, hogy megkorbácsoltatja az Úr Jézust. Miért? Azért, mert talán a megkorbácsoltatás után rá fognak döbbenni azok, akik ott voltak, hogy hát ez nem lehet egy politikai bűnöző, akiről azt mondja igaz az ige, hogy íme az ember, azaz bizonyos exe homo, az egy kiszolgáltatott, irgalomra szoruló ember, aki nem lehetett ilyen értelemben a birodalomnak az ellensége. Tudjuk nagyon jól, hogy a korbácsolás az egy többágú szíjostorral történt, és ennek a szíjostornak a végére vagy ólombolyókat tettek, vagy pedig csontdarabokat, és olyan iszonyú fájdalommal járt, hogy voltak, akik a korbácsolásba bele is haltak. Tudnélik, levetkőztették az elítéltet, és a csupasz hátát ütötték, addig még az illető össze nem esett. Tehát egy iszonyatos fájdalommal járt, és a római katonákról mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy mivel egy zsoldos hadsereg volt elsődlegesen, hogy ők annyira finom kézzel bántak volna egy-egy elítéltel. Ráadásul azt is tudjuk a történelemből, hogy az első században a zsidóság bizonyos vonatkozásban különböző területeken kezd megerősödni, és a másik oldalon ezt úgy fogták fel, hogy túlságosan nagy a hatalmuk, tehát volt egyfajta zsidó ellenesség, antiszemitizmus. És a katonák valószínűleg ennek a hangulatába élhettek, és ezt felhasználva nyilván óriási fájdalmat okoztak, fizikai fájdalmat az Úr Jézusnak. Volt még valami, amit itt az igének az elején olvastunk, hogy a fizikai fájdalom mellett ott volt az a fajta lelki fájdalom, amit a csúfolódás okoz. Igaz, a mai világban, legalábbis a mi területükön egyenlőre, bár már ezt se lehet egyértelműen elmondani, mert látjuk azt, hogy nem csak Európán kívül, hanem Európában is bizonyos értelemben valamilyen módon mégiscsak megkezdődik, vagy tovább folytatódik a keresztények elleni, vagy a keresztények elleni támadás, de amit megélhetünk a mindennapokban, az a csúfolódás. Igaz? És amit a katonák tettek, igaz, azt olvastuk itt, hogy bíbor színű, ez valószínűleg egy katonai köpeny volt, amit ráadtak, kövisből koronát fontak, nátszálat adtak, mint egy jogarta kezébe, és gúnyolták őt, hogy üdvözlégy zsidóknak a királya. És nyilvánvalóan magát a lelki eredetű fájdalmakat vagy sértéseket sokszor az ember nehezebben dolgozza fel, mint a fizikait. Azt szokták mondani, hogyha fizikailag elfárad valaki, akkor főként fiatal korban, igaz, másnapra kipiheni, utána újra kezdheti. De ami lelkileg történik az emberrel, az mélyebben sebet okoz bennünk. És nyilvánvaló, hogy emögött az ember lelki alkata, vagy hát ki milyen módon éli meg ezeket a szenvedéseket, vagy ezeket a csúfolódásokat, de az Úr Jézusnak biztosan ez egy nagyon megalázó dolog lehetett. Ráadásul a bíbor színű köpeny, igaz, maga a bíbor, az a királyoknak, tudjuk, hogy egy nagyon drága anyagból, a bíbor csigából készítették eredetileg azokat a köpenyeket vagy köntösöket, amelyeket a királyok viseltek, és hát ezzel is gúnyolták az ő mindenhatóságát, vagy az ő király voltát, vagy a tövis korona inkább fájdalmat okozott a számára, tehát nem csak fizikai értelemben, hanem lelki vonatkozásban. Azt olvassuk Ézsaiás könyvében, érdekes ez egyébként az egész szakasz, amelyet felolvastam, de Jézusnak a passiója, a szenvedés története, az úgy sokat gondolkodik rajta az ember, hogy miért kellett az Úr Jézusnak ezeket elszenvednie. Hát nem lett volna sokkal egyszerűbb, most idézőjelben mondom ezt a kifejezést, hogyha megkövezik? Igen ám. Csak a megkövezés az egy szűk körben zajlott volna. Igaz? Mert aki a zsidók szempontjából nézve, aki ezt teszi, mármint az ő szempontjukból, azt egész egyszerűen kivitték a táboron kívül, és így vetettek véget az életének. Nem ennek így kellett történnie. Az ige, az Ószövetség nagyon sok helyen utal rá, és pontosan akkor történik a kereszthalál, amikor úgymond a római birodalom a legerősebb, és elviszik ennek a keresztre feszítésnek a tényét a birodalomnak minden egyes ágába, azok, akik ott voltak, látni fogjuk. Nem beszélve arról, hogy ez egy nagyon megalázó dolog volt. És úgy bennem volt, hogy az Úr Jézusnak nagyon-nagyon mélyre kellett mennie. Nagyon-nagyon mély szenvedéseket kellett átélnie. olyat, ami emberileg rettenetesen megalázó. Igaz, azt olvassuk az Ézsaiás 56-ban, hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köbdösés elől. Az Úr Jézus tudta, hogy ezek meg fognak történni, és mégis megengedte. És úgy bele gondol az ember, vagy én amikor készültem, többször bele gondoltam a szenvedés történet kapcsán, hogy milyen mélyre tud süllyedni az ember. Akkor, amikor a másik embernek az elvesztéséről van szó. És tudunk-e olyan magasra emelkedni, ahogy az Úr Jézus igaz felemeltetett, és a megváltással, a megmentéssel azt az erőt adja nekünk, hogy mindent megtegyünk a másik embernek a megmentése érdekében. Hogy ez a gyakorlati életünk, ez a gyakorlati, a hívő keresztény út, a kereszténység. Hogy azért, hogy a másik megmeneküljön, azt mondja Pál apostol, hogy mindenkinek mindennél lettem, hogy némelyeket megnyeljek a Krisztusnak. És azzal folytatódik, amiután kigúnyolják az Úr Jézust, igaz a szenvedés történet, hogy felöltöztetik a saját ruhájába és elviszik, hogy keresztre feszítsék, mégpedig egy Golgota nevű helyre. Én nem voltam ott, de ti tudtok erről beszélni, hogy talán a nevét ez a hely egy koponya formáról kapta, tulajdonképpen Jeruzsálemen kívül volt abban az időszakban egy domb, egy olyan koponyához hasonló domb lehetett, és erről kapja ez az elnevezést, ahol a kivégzéseket tartották. Tudjuk a négy Mózesből, ezt olvasni is fogjuk, hogy ennek Jeruzsálemen kívül kellett történnie. Mózes 4. könyvében a 15. fejezetben azt olvassuk, a 35. versben, az Úr ezt mondta Mózesnek, halállal kell lakolni annak az embernek, kövezze meg az egész közösség a táboron kívül, aki az ő parancsát megszegi, és hát ezt alkalmazták az Úr Jézusra. Úgy tudjuk, hogy körülbelül egy olyan 6-800 métert kellett megtennie, mégpedig Jeruzsálemnek az Egzugos utcáin a szenvedőnek, vagyis az Úr Jézusnak, és hogy minél hosszabb területet kellett bejárnia. Tehát nyilván óriási szenvedést jelentett ez számára, de ugyanakkor minél többen láthatták ezt a szenvedést. Azért, mert tudjuk, hogy a megfeszítésnek a napja az Nisan 14-ére esett, pontosan arra az időszakra, amikor a páska bárányt levágták. És ez nem lehet véletlen egy versés. Tehát ilyen értelemben ez kettős ünnep volt, és hát nyilván a páska bárány megölése az Úr Jézus, mint az igazi páska, aki az igazi bárány, aki megmenti az embert, aki hittel hozzáfordul, erre való visszautalás. És ezért nagyon sokan összegyűltek Jeruzsálemben, nagyon sokan látták ezt a szenvedés menetet. Maga a keresztre feszítés az egyik legborzalmasabb halál nem volt abban az időszakban. Állítólag eredetileg a perzsák találták ki, tehát nem is a rómaiaktól származik, hanem több ezer évvel visszamenőleg, és ezt átvették a rómaiak, és úgy tudjuk, hogy a birodalmon belül, tehát Rómán belül nem nagyon alkalmazták, majd később igen, de elsődlegesen a gyilkosokat, a haramiákat feszítették keresztre. Tehát azokat, akik a legmélyebben voltak. És azt lehet mondani ilyen értelemben, hogy az Úr Jézusnak ezért a legmélyebbre kellett jutnia, a legmélyebb szenvedéseket kellett átélnie. Igaz, lesz szó majd a következő alkalommal is erről, de úgy tudjuk, hogy maga a keresztre feszítés az azért is borzalmas volt, mert volt, aki napokon keresztül szenvedett a kereszten, és tulajdonképpen egy fulladásos halált jelentett, ami megint csak nehezíti, vagy borzalmasabbá teszi ezt a fajta szenvedést. Úgy tudjuk, hogy Jézus maga vitte egy darabon a keresztjét, maga a kereszt egyébként nem teljesen pontosan ábrázolják, ahogyan ezt különböző helyeken lenni szokott, vagy hát szimbólumként használják, mert majdnem egyforma volt a két keresztnek a szára. A hosszabbik, az körülbelül egy 3 méteres gerendát jelentett, ezt már felállították a kivégzésnek a helyén, és a rövidebbik, ezt kellett vinni a kivégzendő vagy az elítélt embernek, ez olyan 2-2,5 méter hosszú gerenda volt, és hát úgy el tudjuk képzelni azt, hogy milyen szenvedést jelentett a megkorbácsoltatás után, a legyengülés után ezt még vinne az Úr Jézusnak. János arról írt, hogy ő vitte a keresztet. Itt olvasunk igaz egy cirénei Simon, Alexander és Rufus apjáról, valami afrikai származású ember lehetett, aki segített ebben az Úr Jézusnak, de ennek van egy szimbolikus, illetve van egy számunkra fontos szellemi üzenete, hogy az Úr Jézus maga vitte a keresztjét, amin elítélték, amin kivégezték. És abban a vonatkozásban volt ez fontos nekem, vagy lehet fontos nekünk, hogy a saját keresztünket azt nem lehet átadni másnak. Igaz, még a magyar is mondja, ismerik a testvérek azt a történetet, hogy valaki kimegy most piacra, vásárba, most teljesen mindegy, és keresi a könnyebb keresztet, mert azt mondja, hogy a másiké könnyebb. És amikor megtalálja és kiválasztja, hogy azt fogja vinni, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen a saját keresztjét találta meg. Tehát az, hogy mindenki viszi a maga keresztjét, az önmagában nem feltétlenül egy rettenetes dolog. Azért, mert az Úr Jézus arról beszél, hogy a szenvedéseket, vagy azt a fajta helyzetet, amelyet adott nekünk Isten ebben az életben, azt el kell viselnünk, azt hordanunk kell. Nem véletlen, hogy például Pál apostol, aki azt mondja magáról, hogy tövis adatott a testemben, és 2 vagy 3 kértem, és Isten nem szabadított meg ettől. Hogy miért pont Pál apostolnál, és másnál is látunk ilyet. Azért, mert ilyen értelemben a kereszt az egy akarati döntés. Egy olyan vonatkozásban is akarati döntéshozatalt jelent, hogy amit Jézus szeretne tenni az életemben, az ő erejével tegyem, ne a magam erejéből. Olyan a kereszt, olvastam erre egy nekem tetsző példát, hogy az igaz gyöngy is így keletkezik. Az igaz gyöngy az tulajdonképpen egy porszem, ami bekerül a kagylóba, ami ingerli a kagylóba azt a részt, ami ellen úgy próbál védekezni az állat, hogy fokozatosan gyöngyöt formál feléje, vagy köréje, és a végén igaz gyöngyé válik. A szenvedésből lehet erényt kovácsolni. Nem feltétlenül kell összeroppanni benne. Mert sokszor nekem ebbe az egész szenvedés történetbe az egyik fontos üzenet ez volt, hogy tudjuk viselni a magunk keresztjét. Nem megszabadulni akarunk tőle, hanem hordozni, ha betegséget adott nekünk Isten, vagy ha valami nehéz családi problémát, vagy idegrendszeri problémát, azt tudjuk elhordozni az Úr Jézussal együtt, és tudjunk másokon segíteni. Azért adja Isten sokszor a szenvedéseket egyénileg, vagy személyesen, mert azon keresztül is munkálkodni akar az életünkbe, hogy ez tudjon igaz gyöngyé válni. Hogy a szenvedéstől nem megszabadulni akarjunk, mert úgy vagyunk vele, hogy legszívesebben ledobnánk, vagy nem viselnénk, vagy hogy miért pont nekem, miért pont engem. Igaz, ismerjük ezeket a kifejezéseket, de Jézusnak a keresztje mindig erőt adhat nekünk ebben. Az ő kereszthalála, neki is viselnie kellett most ilyen értelemben a saját keresztjét, amiből viszont erő fakad. Erő fakad a mi megmentésünknek, a megszabadulásunknak a lehetősége. Tudjunk helytállni a fájdalmaknak az idején. Igaz, maga viszi a keresztjét, a bűneinknek a terhét, és azt olvassuk itt a szövegben, hogy amikor arra a helyre értek egy epével kevert bort, adtak neki inni. Tulajdonképpen Máté fordítja itt epének, valószínűleg, mert más fordításokban inkább mirhát olvasunk, ez valamilyen fájdalomcsillapító jellegű szer lehetett, ami nagyon értékes volt, vagy egyedi volt abban az időszakban és a Római Birodalomban használták, és ebben az értelemben lehet azt mondani, hogy ez egy emberséges dolog volt, hogy tudniillik ne érezze annyira a szenvedést. Tehát nagyon sokan ezért isznak, ezért alkoholizálnak, ugye? Mert nem akarja érezni a szenvedést. Holott nagyon jól tudjuk, hogy ez megkötözi az embert. És érdekes az, hogy ahogy itt olvassuk, az Úr Jézus ezt nem fogadja el. Nem fogadja el, nem azért, mert önmagát akarta kínozni ezzel, hanem teljesen épp tudattal akarta átélni azt a fajta megmentési lehetőséget, amit Isten itt a számára megadott. Teljes öntudattal, hogy ez se befolyásolja. Ne legyen ennek egy ilyen értelemben tudatmódosító szerepe, hanem teljesen tisztán vállalja értünk a halált. Aztán látjuk ebben a szakaszban, igaz, hogy megosztoznak a ruháin, ez a sarú, a fejkendőt, az övet, a felső ruhát jelentette, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez igékre utal. Egy-két igét szeretnék ezzel kapcsolatban, amit ismernek a testvérek, vagy ismerünk. Például a 22. Zsoltárban azt olvassuk, 22. Zsoltár 19. verse, megosztoztak ruháimon, köntösömre sorsot vetettek. Még a 2 Mózes 28.6-hoz szeretnék visszatérni, amit már vettünk bibliaórán, de nem ilyen vonatkozásban. 2 Mózes 28.6, az efódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonából és sodrot lemfonából művészi szövéssel készítsétek, mondta Isten annak idején a főpapnak a ruhájára. Ez egy értékesebb köntös volt, varratlan volt, egybeszövött volt. És ennek talán nem is a fizikai értéke a katonák számára volt fontos. De sokkal fontosabb számunkra a szellemi vonatkozása, hogy ez egy egybeszőtt köntös volt, ami azt jelentette, hogy az eklézsia egységes. Istennek a gyülekezeteinek egységesnek kell lennie. Nem lehet szépszabdalni. Mint ahogy a főpap viselte ott ezt a ruhát, Jézus hordta ezt a köntöst, és nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyvének az elején a dicsőséges Úr Jézus megjelenése, a Jelenések 1.13-ba is ugyanezt olvassuk, a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót hosszú palásban volt felöltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Tehát ezt látja János apostol, ugyanaz a köntös jelenik meg. Vagyis az eklézsia Istennek a gyülekezete, Istennek az egyháza szétszakíthatatlan, megdönthetetlen. És ebben az értelemben mi ezt képviseljük, és ezért kell, hogy küzdjünk, hogy ez megmaradjon. Tovább erősödjék. És erre sorsot vetnek. Nem beszélve arról, hogy a főpapnak a ruhája, igaz, itt ebben az értelemben olvastam az Ószövetségből, és Jézus ezt a ruhát viselte, ez a főpapi tisztre vonatkozik. Igaz, többször beszéltünk már arról, hogy Jézus pap, király és próféta volt egy szemében. És ez a főpapi ruha, ez a varratlan köntös, ez pontosan erre utal, hogy ő főpapként halt meg. Úgy, akihez járulhatunk minden egyes alkalommal. Az ellene szóló felirat volt a vád, és a megmenekülésnek a lehetősége is. Érdekes az, hogy azért az elítéltnek ezt a nyakába akasztották akkor, amikor végig kellett menni a szenvedésnek útján, a szenvedés útján, és utána pedig tudjuk, hogy a keresztfára szögezték, és ez a felirat, ez egyben vád volt, a gyilkosság, vagy pontosabban a kivégzés okát tartalmazta, de azért is, azt mondják biblia magyarázók, hogy azért is akasztották a nyakába ez, hogy mindenki láthassa, és ha valaki tud valamit a megmentése, vagy az érdekében elmondani, akkor az el tudja mondani még a kivégzése előtt. És jó, fontos nekünk ennek a mondata, mert ez a mondat, Pilátus valószínűleg tudtán kívül ezzel egy proféciát mond, igaz, a János evangéliumában olvassuk, hogy a názáreti Jézus a zsidóknak a királya, az, aki megfeszítették. És azt olvassuk, hogy héberül, görögül és latinul volt felírva ez a kifejezés, vagy ez a mondat, ami azt jelentette, amit említettem az elején, hogy azok, akik Jeruzsálembe jöttek, azok látták, és továbbvitték, és értették, mert valamilyen nyelven tudtak a három közül. És továbbvitték ezt a mondatot, tehát vagy görögül, vagy héberül, vagy latinul, hogy a názáreti Jézus a zsidóknak a királya. Tehát ezzel tulajdonképpen Pilátus ez gúnynak szánta. Ő nem azért írta ezt, mert valójában egyet értett volna ezzel. De a gúny mögött ott volt az igazság, mert ennek az igazság tartalma ez valóság. És ezt a zsidók nagyon jól érezték, ezért mondják azt, hogy ne azt írt, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya, hanem azt, hogy a zsidók királya vagyok, hogy ő mondta. Olvassuk János evangéliumába, és azt mondja Pilátus, amit írtam, megírtam. Azon már nem változtatok. És tudjuk, hogy ez a bizonyos inri, ez a Jézus Nazarenus Rex Judeorum, így szoktuk mondani, tulajdonképpen ez a latin felirat szerepel nagyon sokszor különböző kereszteken, és még egy szót szoktak ide írni, az a bizonyos IHS, ez a Jézus Hominum Salvator, Jézus az emberek megváltója. Tehát mind a kettő felírás, de általában ezt a négy betűs jelet szokták kitenni különböző helyeken, hogy a názáreti Jézus a zsidóknak a király, és a latinban az I, az a magyarban J-t jelent. Tehát nekem, ami ebből hangsúlyos volt a feliratból, hogy ő valóságos király, a zsidóknak az igazi királya, és nem csak a zsidóságnak, hanem az egész világnak a megmentője és megváltója és királya egyben. És az Úr Jézus hagyta, hogy bűnösök közé számlálják. Szeretném elolvasni az Ézsaiás könyvéből, az 53. fejezetből, ismerjük ezeket az igéket, de nem a megfeszítése kapcsán, hanem később, a Ézsaiás 53.10-től. Az Úr akarata volt ez, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgán sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza a bűneiket. Ezért a nagyok közt adott néki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban. Hiszen önként ment a halálba hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokat védkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Az Úr Jézus a bűnösök közé számláltatott, a két latőr közé, igaz, akikről tudjuk, hogy rablógyilkosok voltak, és olyan érdekes, hogy itt újra elhangzanak azok a vádak, amelyeket elmondanak az ott lévő emberek, hogy azt olvassuk itt a 40. versben, te, aki lerombolod a templomot, és 40 nap alatt és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magad, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. És nagyon jól tudjuk azt, hogy az Úr Jézus nem ezt mondta. Ez is vád volt, mert ő a saját testének a templomáról beszélt, hogy ő, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem azt, ami meg is történik a feltámadáskor. Vagy az, hogy szállj le a keresztről, megtehette volna az Úr Jézus? Igen. Lett volna hozzá hatalma. A Csia fordításba azt olvassuk, hogy az volt a vád, hogy nincs hozzá hatalma, de van hozzá hatalma. De ha megteszi, akkor nem teljesedik be a megváltás. Vagy amit mond, hogy bízott Istenben, ez is igaz. Mentse meg. Meg tudná ő menteni? Meg. De akkor bűneinknek a terhét kiviselte volna, ha nem az Úr Jézus, aki valóságos Isten volt, ahogy itt vádként elhangzik, hiszen azt mondta, hogy Isten fia vagyok, és az is volt. Tehát nekem nagyon fontos volt ezekből a gondolatokból az, hogy a gúnyolódást, az igazságtalanságot, a kárhoztatást elviselni nagyon-nagyon nehéz. De az Úr Jézussal együtt el lehet. És az Úr Jézus ezeket a vádakat úgy hordozta el, hogy ezek abszolút igazságtalanok voltak. Pont ránézve nem voltak igazak. Hanem egészen másként gondolkodott ő, úgy gondolkodott, hogy ki az, akit meg tudna menteni. És ezzel szeretném, ezzel az egységgel, amit itt nem olvasunk a Máté evangéliumában, de János evangéliumában, vagy Lukács evangéliumában, igen, hogy figyeljük meg, hogy az Úr Jézus a szenvedéseinek a közepette is másokra gondolt. Mennyiben tudjuk ebben követni? Nem úgy vagyunk vele, hogy amikor bajaink, nehézségeink vannak, akkor arról beszélünk. Ő arra gondolt, hogy hogyan lehet megmenteni azokat, akik körülötte vannak. Igaz, azt olvassuk például a Lukács evangéliumában, ugyanezen a történeten, tudjuk, hogy a négy evangélium kiegészíti egymást. Az egyik lator, nem tudjuk pontosan, hogy melyik. Tehát általában a jobb latornak szokták ezt mondani, azért, mert a jobbik. De a Biblia, szeretném, hogyha figyelnénk az igét, nem mondja, hogy melyik lator volt, aki szólt Jézushoz. Ezt nem tudjuk pontosan. Általában ez terjedt el, vagy ezt szokták hangsúlyozni, hogy a jobb lator, mert ő a jobbik, de egyáltalán nem biztos. Az biztos, hogy az egyik. Azt olvassuk Lukács evangéliumában, a megfeszített gonosztevő közül az egyik így káromolta őt, nem te vagy a Krisztus, ments meg magadat és minket is. De a másik megrótta, és azt mondta neki, nem féled az Istent, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. A lator az utolsó pillanatokban megmenekül. Igaz, ebből fontos nekünk az, hogy ne várjunk az utolsó pillanatig, ha nem vagyunk hitben. Mert ezt nem tudjuk, hogy mikor következik be, de még az utolsó pillanatban, a halál előtt is lehet Jézushoz fordulni. És nekem nagyon fontos volt ebben a szövegben az, hogy a lator mit mond. Egyrészt vállalja azt, hogy ő bűnös, hogy mi méltán. Ő rablógyilkos volt, tudja, mit követett el. Ezért abban a rendszerben az volt a büntetés. És Jézusról felismeri azt, hogy ő viszont semmit nem követett el. És ma is ez a megtérésnek az útja, hogy elismerem magamról, hogy vétkes vagyok, hogy bűnös vagyok, és a bűntelen az Úr Jézushoz fohászkodok, és ő megment engem. Ahogy itt olvassuk a végén, az már szerintem egy kicsit túlzás, amit mondanak ezzel az igével kapcsolatban, szokták úgy értelmezni, hogy bizony mondom néked ma, hogy velem leszel a paradicsomba, a veszőt más helyüvé teszik. Én nem gondolom, hogy így lenne. Amit Jézus mond, hogy amit mond, az meg is történik. Amit ő mond, az úgy van, mert ő valóságos Isten, hogy megmenekül ez az ember nem a fizikai haláltól, hanem a kárhozatnak a halálától. És ez egy fontos dolog, hogy a kereszten is arra gondol, hogy ki az, akit meg tudna menteni. És András már részben felolvasta ezeket az igéket, hogy az Úr Jézus, amikor a Golgotára megy, ugyanitt a Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus pedig a népnek, asszonyoknak nagy sokasága, 23. fejezet 27. versétől, a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik, Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják, boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak borítsatok el minket. Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? A zöldellő fa az Úr Jézus. És tudjuk, hogy Jézus megmenteni akarta az embert. Olyan érdekes, hogy asszonyoknak a sokasága követte őt. És ez nekem mindenképpen szólt, hogy nyilván a felelősség elsődlegesen a családban az édesapáé, a férfié. De nagyon sokszor, amikor szenvedésről, nehézségről van szó, akkor minthogyha az asszonyok jobban a helyükön lennének. És fő emberek, azt olvasom egyes Biblia magyarázatban, hogy fő emberek asszonyai is ott voltak, nem csak a siratás miatt, hanem együtt érezve az Úr Jézussal, és hát Jézus nyilván arra utal, ami majd be fog következni Jeruzsálembe, igaz, amikor Titus 70-ben lerombolja a templomot. A Hóseás 10:8-ra utal ez az ige egyébként. Azt olvassuk itt, hogy elpusztulnak a bétábeni áldozóhalmok, ahol Izrael vétkezik, gaz és bogáncs növi be az oltárait. Azt mondják majd a hegyeknek, takarjatok el, a halmoknak pedig, hogy omoljatok ránk. Nagyon jól tudjuk, hogy úgy borzalmas nehézségek voltak akkor a városba, gyakorlatilag kiéheztették a benne lakókat, és az ember arra gondol, hogy ez nem ismétlődik meg a történelembe, de épp valamelyik nap olvastam, hogy Aleppóban több mint 300 000 ember van, és körülvették őket a csapatok, és egész egyszerűen nem engednek onnan embereket. Hanem addig, ameddig vagy meg nem adják magukat, ha meg nem megadják, akkor ki tudja, hogy mi történik. Mintha a történelemben ez újra ismétlődne, hogy az emberi szenvedés, az emberi kegyetlenség, az megismétlődik. Jézus megmenteni akarta Jeruzsálemet. És az utolsó, amit a János evangéliumában olvasunk, igaz, Jézus keresztjénél ott állt anyjának nővére Mária, ez a János 19:25-től, Mária Kleopás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni az anyját, a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt tanítványhoz, íme a te anyád, és ettől az órától fogva otthonába fogadta őt a tanítványt. Az Úr Jézus itt négy asszonyt említ, hogy mennyire volt nővére, vagy erről vitatkoznak Biblia tudósok, ez a Mária, akiről itt szól. Kleofás feleségéről nem sokat tudunk, Mária Magdalénáról pedig azt tudjuk a Lukács evangéliumából, hogy 7 ördögöt űzött ki belőle, tehát ő a megmentettek, a megszabadítottak közül való volt, akik ott álltak a keresztnél. És János, ne furcsáljuk azt a kifejezést, amit itt mond, hogy asszony, hogy nem édesanyjának szólítja. Tulajdonképpen ez abban az összefüggésben nem kegyetlenség volt Jézus szájából, hanem Máriának az új helyét jelölte, hogy az Úr Jézus még az utolsó pillanatban is gondoskodott az édesanyjáról. Akkor nem volt nyugdíjrendszer. Vagy némi gúnnyal mondaná az ember, nem kellett törvénybe hozni azt, hogy a gyerekeknek kötelező gondoskodni a szülőkről. Milyen borzasztó dolog ez. Hanem Jézus személyesen rábízza János apostolra az édesanyját, igaz, és ezzel nyilván valószínű Máriának ekkor a férje József már halott volt, ezért kellett ezt megtennie. És sokkal fontosabb ebben az a fajta szerető gondoskodás, amelyet Jézus a szenvedéseinek közepette is tett. És fontos az, hogy János is elfogadja, ezt tudjuk, hogy János apostol volt, aki a legtovább élt, és gondoskodni tudott Máriáról. Tehát ezek a történetek, vagy ez a történet, amiről szólt nekem, vagy szól nekem elsődlegesen, az, hogy a szenvedések, azok ne elkeserítsenek bennünket. Hanem tudjunk a nehézségek idején, a bajok idején is a másikra gondolni. Hogy a másiknak az Úr Jézus megváltására van szüksége. És mi ebben az én feladatom? Hogyan tudok én igaz gyöngyé válni? hogyan tudok én a másik megmentésében olyan eszköz lenni, amellyé Isten engem formálni szeretne. Mert Jézus ezt tette. Nem mi mentjük meg az embereket, hanem az Úr Jézusnak a keresztje. Az ő halála, az ő szenvedése volt, amely megváltott engem is, megváltott bennünket is, viszont ő vele mindig kapaszkodhatunk, hogy tudjon olyan, előttem volt még egy gondolat, hogy tudjunk olyan hangulatot teremteni a családban, hogy jó íze legyen az Úr Jézus Krisztus nevének, hogy jó hangulatú legyen egy családi összejövetel, hogy tudjuk úgy megélni a gyakorlatban az Úr Jézusnak az örömét, a közelségét, hogy sokan megismerhessék őt. Áldja meg ebben az Úr mindannyiunknak a szívét. Amen.